Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét Mózes második könyvéből, a 20. fejezet első versétől a 17. versig a következőképpen. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgasság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért áldotta és szentelte az Úr, azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az alkotmány, tudjuk jól, egy ország alaptörvényeinek az összességét jelenti. Amikor úgy gondoljuk, hogy szükség lenne változtatni rajta, hiszen mindig kijön valami hibája. A 10 parancsolat is egy alkotmány, de nem csak egy országnak az alkotmánya, hanem az egész világegyetem, az egész kozmosznak az alkotmánya. És hogy van alkotmánya, az azt jelenti, hogy rend van a világban, és ezt a rendet nem lehet büntetlenül áthágni, ahogyan a fizikai törvényszerűségeket sem. A gravitáció törvénye például hat arra is, aki nem is tudja, hogy van gravitáció, akár hisz benne, akár nem hisz benne, a gravitáció törvénye ugyanúgy hatással van az életére. Az Isten alkotmánya is ilyen. Lehet, hogy valaki elhiszi, lehet, hogy valaki nem hiszi el, de törvényszerűen bekövetkezik annak a sújtása, vagy az életünket elősegítő oldala, hiszen rend van a világban. És egy ország is akkor működik jobban, hogyha alkotmánya minél jobban igazodik az alapalkotmányhoz, az egész kozmosz alkotmányához. Nyilván többé-kevésbé a legtöbb országban alapvető a 10 parancsolat, mint alkotmány, amihez építik a többit. Bár azt hozzá kell tenni, itt a felolvasás során is bizonyára feltűnt, hogy az úgynevezett első 3 parancsolat, az első kőtáblára írt 3 törvény messze menőkig nagyobb terjedelmű a leírásban, tehát az Istennel kapcsolatos törvények messze menőkig terjedelmesebbek, mint a többi, a 4. parancsolattól, tiszteld apádat, anyádat innen, utána már csak néhány mondat, egy-egy rövid mondat kezdődik, ne őj, ne paráznák, stb. Mert úgy van megszerkezte a világ, hogyha az első 3 parancsolattal tisztában vagyunk, ha az helyére kerül a szívünkben, akkor már az ember barátainkhoz fűződő viszonyaink rendben vannak. ez csak egy rövid gondolatfelvetés, hogy alapvető probléma szerintem, hogy a világi alkotmányokban előre kerül a második hét parancsolat, a második kőtábla, az ember társainkhoz való viszony, és feledésbe merül, törlődik nagyon sok esetben, úgy, ahogy az Unió alkotmányában is az Istenhez való viszony. Nyilvánvaló, hogy ez előbb-utóbb borul. Ezt mindenki nagyon jól tudhatja. Minél inkább ráépül az Isten alkotmányára emberi alkotmány, annál jobban működik a világ. Minél kevésbé, annál kevésbé fog jól működni. Általában, amikor kezünkbe vesszük a 10 parancsolatot, akkor tiltásnak vesszük azt. Viszont ez olyan, mintha beülnénk az autóba, és azt mondanánk, hogy hát micsoda dolog az, hogy csak ezen a keskeny csíkon mehetünk, és nem mehetünk keresztül a szántókon, meg a dombokon, völgyeken. Miért van ez a tiltás? Miért van a kereszttábláknak a különböző tiltása? Miért van az autóban fék? Azért, hogy megbüntessen bennünket? Nem. Azért van, hogy jobban haladjunk. Ki lehet próbálni a szántóföldön keresztül is autókázni, hogy mondhatjuk azt, hogy nekünk jó a földút is, de igazán jól haladni csak az aszfalt úton lehet. És lehet, hogy a 10 parancsolata is így gondolunk, hogy miért mindig ez a sok tiltás. Azt gondolom, hogy a 10 parancsolat elsősorban nem tiltás, hanem iránymutatás, olyan, mint a védő korlát a szerpentinek mellett, hogy ha netántán valami gond van, akkor az megtartson, ha figyelembe vesszük. Nem csak tiltás, és akkor ez az első pontom, nem csak tiltás a 10 parancsolat, hanem szabadság is. Még valamikor régen jelent meg az ifjúsági munkaprogramban, meg az evangélius életben is, ha jól tudom, nem biztos, de elég sokan olvasták, tudják, hallottak róla, így fogalmazta meg még annak idején Fabián Tamás, aki most püspökünk, hogy a 10 parancsolat 10-szeres szabadságot jelent. Miért mondta ezt? Azért, mert a héberben az a felszólító alak, amelyet a 10 parancsolat használ, az nem csak felszólítást jelent, hanem jövőidőt is. És amikor azt mondja a 10 parancsolat, hogy ne ölj, akkor azt így is lehet fordítani, hogy nem fogsz ölni. Ha azt mondja, hogy ne paráználkodj, azt így is lehet fordítani, nem fogsz paráználkodni. Miért? Azért, mert így kezdődik, így szól a 10 parancsolat bevezetése. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Azaz, hogyha Isten, hogyha az Úr, a mindenható Isten lesz a mi Istenünk, és kihoz bennünket a szolgasság házából, a bűneink szolgasságának a házából, akkor már nem lesz szükségünk arra, hogy lopjunk, öljünk, paráználkodjunk, hamisan tanúskodjunk, hazudjunk. Nem lesz szükségünk arra, hogy kívánjuk azt, ami a másiké. Egész addig szükség lesz rá. Miért nem lesz szükségünk rá? Azért, mert ha tudjuk, hogy Istenben miénk egy gazdag örökség, ha reálisan nézzük az életet, hogy ez egy igen rövide szabott időszak, néhány évtized, de miénk egy örökkévalóság, akkor nem fogunk kívánkozni az ideig óráig tartó dolgokra. Olyan, mintha valaki egy gazdag örökséget nyer, az nem fog kotorászni a szemét kukában. Ugyanezt történik meg a keresztény emberrel is. Az nem akar már akkor lopni, nincsen szüksége rá. Nincsen szüksége arra, hogy ott hagyja a házastársát, nincsen szüksége arra, hogy lenézze a másikat, hogy össze-vissza hazudozzon, hamisan tanúskodjon a másikról. Nincsen szüksége arra, hogy kívánkozzon mindig a másik tulajdona után, mert az milyen szép, meg milyen sokra vitte. Nem lesz szükség rá. De nem csak ígéret, hanem felszólítás is természetesen a 10 parancsolat. Erről sem szabad megfeledkezni, hiszen a gazdag örökségünk, a mennyei örökségünk ellenére, a tapasztalat is ezt mutatja, gyakran megfeledkezünk hallatlan gazdagságunkról, és kotorászunk a szemét kukában. Hát ez a törvénynek a másik használata, amit így nevez Luther. Ezért van szükség nekünk is 10 parancsolatra, és nem mondhatjuk azt, hogy ezt már elfelejthetjük. És akkor rátérek a második pontra, Luther szerint számára annyira fontos a 10 parancsolat, de ezzel együtt a mi atyánk, a keresztség, az úrvacsora. Ő úgy fogalmaz a Nagy Kátéban, hogy igazából csak az a keresztény ember, aki a katekizmust jól tudja és ismeri. Nagyon érdekes. Nem azt mondja, akit megkereszteltek, aki ismeri a katekizmust, aki magáinak vallja. Így olvassuk. Ezt a prédikációt arra szántam, s azért kezdtem el, hogy a gyermekek és az egyszerű hívek tanítását szolgálja. Éppen ezért nevezik ezt régtől fogva görögül katekizmusnak, vagyis gyermekek tanításának. Minden keresztjének feltétlenül tudnia kell ezt, úgyhogy aki nem tudja, nem sorolható a keresztények közé, és a szentségekhez sem bocsátható. Hiszen kidobják az alkalmatlannak nyilván, és alkalmatlannak nyilvánítják azt a mesterembert is, aki nem érti mestersége minden titkát. Luther keményen fogalmazott, de azt hiszem, hogy 500 évvel később is szükségünk van egy kicsit, néha legalábbis erre. És ebből következően folytatja, és mondja, hogy állandóan tanulnunk kell a 10 parancsolatot, a mi atyánkot, az úrvacsorát, a keresztséget, így fogalmaz. Ezért arra kérem ezeket a potrohos lustákat, vagy elvakult szenteket, az Istenért hallgassanak a jó szóra, és higgyék el, hogy bizony nem olyan tanult és nagy doktorok, ahogyan azt képzelik, azt se gondolják soha, hogy elvégezték a kátérészek tanulását, vagy untig eleget tudnak, még ha úgy érzik is, hogy nagyon jól ismerik. Hát legyen egyik elég Lutherből, mert azt hiszem a 21. század emberén nagyon sértő ez a megfogalmazás. Én azt hiszem, hogy jogos. Kevésbé vagyunk vevők az egyértelmű, nyílt beszédre. Ezért örülök, hogy luteránusok vagyunk, mert ő ilyen. De folytassuk a harmadik ponttal. Viszont a 10 igének, a 10 parancsolatnak ellene szólnak a bálványaink. Bálvány héberben azt jelenti szó szerint, hogy istenecskék, amiket mi teszünk meg isteneknek. Emlékszem, a történelemkönyvünkben szó volt róla még akkor, hogy az ember csinálja magának az isteneket. Akkor ezen nagyon felháborodtam, mert fiatal konfirmandus voltam, és hát én mást tanultam. De utána rájöttem, hogy hát valóban csinál az ember istenecskéket. Hát mi csináljuk az isteneket magunknak, amikor úgy gondoljuk, hogy nem a teremtő az Isten, hanem a teremtmények közül imádunk valamit vagy valakit. Én gondoltam, hogy két ilyen istenecskét bemutatok. Az egyik, hoztam magammal, van egy ilyen nagy dobókockánk. Nem kérdezte meg a gyerekeket, hogy elhozhatom-e, most ide kiteszem. Mondjuk a hatossal, mert azt szeretjük, hogyha a sors valami nagyon jót készít el számunkra. Ugye a társas játékban a dobókockán akkor veszük elő, amikor a véletlent szeretnénk segítségül hívni. Na ezzel még nincsen semmi gond, de amikor a való világban, a való életben a véletlent hívjuk segítségül, akkor már gond van. Egyik lelkész testvérem, aki fizikusnak készült, aztán úgy lett lelkész később, mondja, hogy neki külön szórakozása volt megtérése előtt, hogy fogta a dobókockát, és mindig dobott vele egyet, és úgy döntött a különböző sors döntő kérdésekben, mert vagy félt dönteni, hogy erre vagy arra menjen, vagy lusta volt dönteni, és akkor így kényszerítette rá magát a véletlen irányításával. A mindennapokban megélhetjük ezt. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a véletlenek összjátéka az, hogy itt vagyunk. Én is elsorolhatnám, hogy milyen véletleneknek az összjátéka, családi háttér, szülői háttér, iskolák, megtérés, vizsgák, teológia, dolgozatok, házasság, gyermekek, választás, ki tudja, mi mindent el lehet mondani, hogy hány véletlen kellett, hogy sorba jöjjön, hogy itt legyek. És aztán valójában pedig kiderül, hogy nem is véletlen, hiszen ilyen nincsen. nem dobogozka az életünk. Az Isten munkálkodott úgy, hogy ott legyünk, ahol vagyunk. Nem lekopogni kell, hogy a sors kegyeit elnyerjük, hanem hálát adva a mindenhatónak az ő nevét segítségül hívni. Másik bálvány, ez az én bukszám, van benne vagy valamennyi pénz. Hát gyakran észreveszem, hogy figyelem, hogy mennyi van, és gyakran megkísért a gondolat, hogyha több lesz, akkor boldogabb leszek. Azt is sokszor átélem, hogy amikor megszerzek valamilyen értékesebb dolgot, akkor nagyon nagy készülődésben vagyok, hogy na, de jó, hogy most megvásároljuk ezt, és milyen jó lesz. Megvásárolom, és egy-két óra telik el, vagy egy-két nap legfeljebb, és ugyanolyan lesz az élet, mint előtte. Semmit nem tesz hozzá. Semmit. És mégis úgy gondolja az ember, hogy ettől a bukszától függ a boldogsága. Ez is egy hazugság. Helyette mit kell tudnom, hogy boldoggá tesz az, aki gondoskodik rólam. Átélem azt, hogy ha egy kiló krumplihoz jutok, azon a teremtőn keresztül jutottam hozzá, akit Istennek nevezünk, aki gondoskodik. Ő adja a megélhetést. Negyedik pont. Miért vannak ilyen istenecskéink? Miért vannak ilyen istenecskéink, amelyek nem tudnak beszélni? Nem tud beszélni, azt mondja Ézsaiás, meg Jeremiás is, hogy ezek nem tudnak beszélni, nem hallgatnak meg, egyik sem. Ide tehetném a többit is. De most minek szaporítsam a szót. Minek vannak ilyen istenecskéink? Azért, mert igényünk van rá. Orján Géza, aki a Ferencvárosban szociális munkás és cigányokkal foglalkozik, itt volt néhány évvel ezelőtt szeretetvendégségen is, és nagyon eredményes munkát végez a cigány gyerekek között, mondta azt, hogy hát elmondták neki világosan a gondozottai, hogy hát azért mennek a lányai prostituálnak, mert igény van rá. Ha nem lenne igény, akkor nem lennének azok. Azért adják el a hamis aranyat nekünk, és csapnak be, mert kapzsik vagyunk. És ha meglátjuk, hogy de olcsó, akkor vegyük meg. Nyilván elősegítjük. Van igény bennünk a bálványokra, az istenecskékre. Elgondolkodtam azon, hogy miért azzal lehet Magyarországon nyerni, hogyha anyagi ígéreteket teszünk. X havi nyugdíj, családi pótlék emelés, adócsökkentés vagy adóemelés. Miért ezekkel lehet nyerni? Azért, mert anyagias beállítottságúak vagyunk. Azért, mert azt figyeljük, hogy na, akkor miből lesz előnyünk, mikor kerül, mikor marad több a zsebünkben. Ennek alapján, ennek megítélésével választunk sajnos a legtöbben. Tisztelet a kivételnek. Ha nem ez lenne a fontos, hanem mondjuk a magyar haza, hogyha előnyben részesítenénk mondjuk a magyarokat külföldiekkel szemben, vagy ha a család lenne az előtérben, a gyermekeknek a nevelése, ha a gyerekek, a család értékét állítanánk helyre, ha az ember értékességének a középpontba állítása jellemezne bennünket, függetlenül egészségétől vagy betegségétől, képzettségétől, akkor nem lehetne anyagi ígérgetésekkel győzni. De amire van igény, azt adják. Hogyha nem lennénk bálványimádók, akkor megszűnne a kínálat. Ötödik. Mi a következmény? Amint mondtam, nincsen Rend van a világban, és nem lehet büntetlenül áthágni. Ez így hangzik az igényben. Féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnét, bűnéért a fiakat is. Harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. A következmény tehát büntetés 3-4 ízig. Hányszor átéljük szerencsétlenségek, betegségek, válságok? Hány Isten ítéletet átélünk, és utána folytatjuk az életünket úgy, ahogyan abba hagytuk? Luther Márton azt mondja, hogy Isten mestere annak, hogy egyik tolvajt a másikkal bünteti. Ugyanakkor az is következmény, hogy ezer ízig szabadságot ad nekünk Isten, ha kiszabadulunk bálványimádásunkból, hogyha ledől bennünk ez a néhány bálvány, ami megkötöz. De hogyan? Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, hogy hogyan, ahhoz meg kell, hogy ismerjük az ellenfélnek, a sátánnak a munkáját. Valaki így nevezte, és igaza van, ő a nagy illúzionista. Hogyan működik ez a nagy illúzionista? Milyen trükkjei vannak? Az egyik trükkje az, hogy életünknek a minuszait, negatívumait, nehézségeit lebegteti előttünk, és a másik életének a pluszait pedig felmutatja, hogy azt nézzük. Csak néhány példát említek. Például látjuk azt, hogy valakinek ott van a rózsa dombi villája. Lebegtetik is mindenfelé. Lám-lám, micsoda vagyongyarapodás. És közben a másik nézi, hogy hát én meg egy kis lyukban élek. 40 négyzetméterben. Vagy albérletben lakom. De eltakarja a luxus villában élőnek a gyomorfekéjét, meg az álmatlan éjszakáit. És eltakarja, hogy a 40 négyzetméteren lehet, hogy szűköcskén élünk, de szeretettel a családunkkal. A másik pedig már igaz, hogy rózsadombon, de 5-ször elvált. Vagy nézzünk egy másik példát. Nézi a férj a másiknak a feleségét a csinos esti ruhában, vagy a szűk szoknyában, rövid topban, és eltakarja. Ez az egész látvány a feleségét, aki persze pongyolában van, meg mosogat otthon, meg egyszerű életet él. Eltakarja a csinosnak a számító, önző lényét. És elindul a törtetés. Elindul a kívánság. Vagy lehet, hogy megmutatja a másik embernek a duzzadó bankszámláját, pénztárcáját, de eltakarja a duzzadó máját is. Az ember elindul, törtet, és a pusztulás felé halad. Mi a megoldás? Hogyha ez a trükkje a nagy illúzionistának. Adj hálát Istennek, magasztald és imád a békességért, az örök életért, Jézus Krisztusért, azért, hogy itt lehettél, azért, hogy kaptál valamit, vagy hogy úgy érzed, hogy semmit nem kaptál, mert ilyet is mondott már valaki, ilyen is lehetséges, akkor azért, hogy korábban kaptál valamit az Istentől. Sok minden. Adj hálát anyagi javaidért, gyermekeidért, azért, amit még tehetsz, értük. Ez egy harc. Ez egy harc, szüntelen harc, hogy az illúzionistának nemet mondjunk, észrevegyük saját pozitívumainkat, amit kaptunk az Istentől. Hálát adjunk, ne kívánjuk a másikét. Isten harcol ebben a harcban értünk. Jézus adhat számunkra, az életünk számára új alkotmányt. A 10 parancsolatnak az új alkotmányát. Ő döntötte le a bálványainkat. Adj hálát ezért. És befejezésű csak egy gondolat. Ne felejtsük azt el, hogy Jézus, amikor hallal, kenyérrel szolgált a tömeg felé, akkor választásokat nyert. Azt írja a Biblia, hogy meg akarták tenni királynak. Mert erre volt igény. Jézus erre nem volt vevő. Elment. Amikor viszont Isten országát hirdette, Pilátus udvarára gondoljunk, Isten országát hirdette, amely neme világból való, elvesztette a választást. Ott volt a szavazás, ugye? Barabás vagy Jézus? Mindenki. Főpaptól kezdve mindenki Barabást kívánta. De sokan követték őt, sokaknak a bálványa ledőlt az életükben. Egyetlen egy értelme van ennek a mai igének, hogy bennem és a te életedben is dőljenek le az istenecskék, és épüljön új törvény a mi életünk számára. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy vesztettél, amikor értünk, jöttél fiadban meghalni. Elvesztetted fiadat, fiad életét, elvesztetted mindazt a jót, amit tapasztalhattál, átélhettél a mennyben. Urunk, mi akkor szavazunk rád, ha gazdagságot adsz, ha egészséget adsz. Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk, és add, hogy a te halálodból, feltámadásodból új életünk legyen, hogy ledőlhessenek bennünk istenecskéink, bálványaink, és szabadon élhessünk. Amen.